Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg azt az evangéliumbeli szent igét, amelyet egyházunk advent negyedik vasárnapjára igehirdetési alapigeként kijelölt, megírva találjuk Lukács evangéliumának első fejezetének 46. versétől az 55. versig a következőképpen. Mária pedig ezt mondta: magasztalja a lelkem az Urat, és az én lelkem újjong Isten az én megtartóm előtt, mert rátekintett szolgáló leánya megalázott voltára, és íme mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagy dolgokat tett velem a hatalmas, és szent az ő neve. Irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön. Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában felfúvalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel. Éhezőket látott el javakkal, és bővölködőket küldött el üres kézzel. Felkarolta szolgáját, Izraelt, hogy megemlékezzék irgalmáról, amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, ma advent negyedik vasárnapján vagyunk, ég a négy adventi gyertya, és íme már a karácsonyfa, a fenyőfa is itt van a templomban. Készülődünk karácsonyra, az Úr Jézus Krisztusnak a születés napjára. Nagyon nagy öröm a családban, ha gyermek érkezik. Nagyon nagy öröm, és olykor-olykor előfordul az, hogy ilyenkor, amikor születés van, kicsit megfeledkezünk az édesanyáról, aki hát nem csak hogy örül, de azért átszenvedi a szülést, megszenvedi azt, hogy gyermeket hoz e világra. A mai vasárnap így Mária kerül elénk, karácsony előtt egy héttel. Ma elgondolkozhatunk az ő személyéről, mert mi evangélikusok is tiszteljük őt, ha nem is imádjuk, de tisztelnünk mindenképpen kell. És a felolvasott igeszakaszon keresztül megismerhetjük Máriát, hogy ki is volt ő. És az ő hála éneke, mert a felolvasott igeszakasz Mária hála éneke, azon keresztül megláthatjuk, hogy Isten mit akar velünk, mi az ő célja ezen a mai vasárnapon. Tehát Mária mondta ezt az éneket, a latin neve ennek a szakasznak, Magnificat, nagyon-nagyon sok zenei alkotásnak az ikletője. Annak idején esténként énekelték a Magnificatot. A középkorban nagyon fontos szerepe volt, manapság talán háttérbe szorult, de mégis figyelnünk kell rá. Amint készültem erre az ige hirdetésre, elolvastam Luther Márton Magnificat magyarázatát, egy nem túl hosszú mű, 60 oldal, és nagyon szépen kifejti Luther, hogy igenis, sokat kell foglalkoznunk ezzel a pár verssel, mert benne van a hívő embernek az igazi útja az Istenhez. Mert ebben az énekben azt láthatjuk meg, hogy Mária is ugyanolyan ember volt, mint mi. Nem volt ő különleges, csodálatos lány, asszony. Egy egyszerű, hétköznapi, azt lehet mondani, hogy egy majdnem, hogy közönséges lány volt, akit az Isten felkarolt, akit az Isten megajándékozott azzal a lehetőséggel, hogy ő lehetett az Úr Jézus Krisztusnak az édesanyja. Lehet a címeken vitatkozni, úgy gondolom, hogy mi is elfogadhatjuk azt, hogy Jézusnak az édesanyja Isten anya volt. Ebben egyetértünk a katolikus testvérekkel, De abban már viszont nem, hogy minthogyha őt kéne, már Máriát kellene imádni, vagy őhozzá imádkozni. És talán azt lehetne mondani, hogy nem kéne erről a témáról beszélnünk, mert ez csak vitatkozást eredményez, de mégis, ahogy Luther szépen leírta az ő művében, most is szót kell ejteni arról, hogy mi a helyes Mária tisztelet. Mert igenis tisztelni kell őt, de úgy, ahogy azt az ige leírja. Ugye, annak idején, Luther idejében a Mária tisztelet nem volt kimondottan leírva, nem volt dogmákba foglalva, úgy, ahogy ez a mai világban van. Mert ma talán nehezebb bizonyos tekintetben párbeszédet folytatni katolikus testvéreinkkel, mert tudjuk azt, hogy annak idején, ugyan a népi vallásosságban ott volt a máriai imádat is, de azért a papok óvatosan fogalmaztak, és ma is azért óvatosan fogalmaznak, és vannak olyanok közülük, akik azt mondják, hogy hát ők nem imádják Máriát, csupán tisztelik. De az imádat minket is veszélyeztet. Lehet, hogy mi nem a Szűz Máriát imádjuk, de más bálványaink nekünk is lehetnek. És fontos, hogy mi egyedül az Istent imádjuk, és az Úr Jézus Krisztuson keresztül menjünk az Istenhez. Tehát mit is tanulhatunk ebből az ige szakaszból? Hát azt látjuk, hogy azt mondja Mária, hogy magasztalja a lelkem az Urat, és az én lelkem újjong Isten az én megtartóm előtt, mert rátekintett szolgáló leánya megalázott voltára. Mária és József tudjuk, hogy jegyben jártak. Tudjuk azt is, hogy ők nagyon szegények voltak. Bizonyos írásmagyarázók kiszámolták, hogy az akkor élő embernek az átlag jövedelme a mostani magyar átlag jövedelemhez képest huszada volt. Ugye nagyon nehéz összehasonlítani azt a kort meg a mai kort, sok minden kiadás van ma, ami annak idején nem jelentkezett, de mégis el lehet képzelni, hogy milyen szegények lehettek akkor az emberek. A huszada volt a jövedelmük a mai átlag jövedelemhez képest. Hát ők egyik napról a másik napra éltek. Nem az volt a kérdés, mondjuk egy ebéd előtt, hogy vajon mit főzzünk, 20 féle választékból mi legyen az ebéd, hanem azon gondolkozott valószínűleg Mária is, hogy egyáltalán lesz-e mit enni. Nehéz idők voltak. És ennek ellenére, hogy ők szegények voltak, mégis az Istent magasztalta Mária. És ebből az ige szakaszból azt tanulhatjuk meg, hogy nem az az elsődleges, hogy milyenek a külső körülményeink, amelyek ugye azt lehet mondani, hogy sajnos romlanak egyre évről évre egyre nehezebbek, hanem a legfontosabb, hogy mindenek ellenére az Istent magasztaljuk. Mert Mária is ezt tette. Nem azt nézte, hogy most milyen jövedelmi viszony között él, nem azt nézte, hogy esetleg milyen az egészségi állapota, hanem az Istenben bízott. És nekünk is ezt kell tennünk. Az Istent kell magasztalnunk. Luther a Magnificat magyarázatában azt mondja, hogy olyan embereket még lehet találni, nagyon könnyen, akik a jó módban dicsérik az Istent, és magasztalják, de olyan kevés van, aki a bajai ellenére is magasztalja az Istent, és csak is ő benne reménykedik. Igen, nagyon kevés ember van, és persze rosszat senki nem kíván a másiknak, de legfőképpen magának nem kíván. Mégis azt mondja Luther, hogy akit az Isten szeret, azt megfed. És éppen, hogy a hívő embernek van sok baja ezen a földön, a hitetlenek azok érik a világukat. Azok hosszú életet leélnek, gazdagok, Zsoltáros úgy fogalmaz, hogy kövér a testük, semmi bajuk nem esik, és aztán majd valamikor késő életkorban meghalnak. És ezzel szemben a hívő embert mindig is bajok érték. Mindig is voltak megpróbáltatások. mert az Isten az övét formálni akarja. Azt akarja az Isten, hogy igazán alázatosak legyünk. De jó lenne, hogyha igazán tudna minket formálni az Isten. Azt mondja Luther, hogy nem az az igazán alázatos ember, aki nehéz helyzetben van, szegény, hanem az, aki a bajban is bízik az Istenben. Az az igazi alázatos. És az az igazi alázatos ember, aki nem hirdeti magáról, hogy ő mennyire alázatos, hanem aki észrevétlenül cselekszi a jót, és dicséri az Istent. Isten ezt akarja bennünk kimunkálni. És persze nem megy ez egyik napról a másikra. Istennek szüksége van évtizedekre arra, hogy kimunkálja bennünk az igazi élő hitet. Hogy ne magunkra tekintsünk, és ne magunkat magasztaljuk, hanem megmaradjunk alázatosnak. Hogy helyes önértékelésünk legyen. Mert az ember nagyon könnyen fölmagasztalja saját magát. Van egy kis siker, és már is megveregetjük a vállunkat, és mondjuk, hogy hát igen, már most már jó úton haladunk. A hívő embernek igenis tenni kell a jót, de nem szabad elfeledkezni arról, hogy minden csak ajándék. És ha valaki nagyon sok talentummal rendelkezik ezen a földön, akkor is az Istennek kell adni a dicsőséget. És őt kell magasztalni. Nem azt kell nézni, hogy igen, nekem mennyi mindenem van, hanem azt kell nézni, hogy igen, kaptam az Istentől azért, hogy másokat szolgáljak. És ez hiányzik a mai világból. Az igazi szolgálat. Hogy aki tehetős, akár anyagilag, vagy más tekintetben, akkor a másikért legyen. És ne magának gyűjtsön, magának harácsoljon, hanem a közösségért legyen a másik emberért. Isten ezt akarja bennünk kimunkálni, hogy így éljünk. Ugye nem ugyanannyi lehetőségünk van ezen a földön, nem ugyanolyan családba születünk, kinek ennyi jutott, kinek több. De aki jobb módban él, annak felelőssége van. Hogy ne csupán magának éljen, hanem a másikért legyen. Mária ilyen ember volt, aki nem azt mondta, hogy na, mostantól kezdve én külön vagyok, mint a többi. Mert Isten engem kiválasztott, na, ti asszonyok, nem értek semmit. Nem ezt mondta Mária. Míg ebben a világban, akinek jól megy a sora, sokszor lenézi a másikat. Ja, vannak olyan képzőművészeti alkotások, ahol Máriát úgy ábrázolják, mintha királynő lett volna. Luther azt mondja, hogy ez óriási hiba, mert ezzel meghamisítjuk Máriát. Mert ő nem ilyen volt, ő egy egyszerű lány volt. Egy hétköznapi, egyszerű lány, aki nem volt gazdag, aki tudjuk, hogy nem is volt tanult. Nem tűnt ki semmivel a többiek közül. Csupán azzal, hogy bízott az Istenben. Csupán azzal, hogy engedelmes volt az Úrnak. Isten tőlünk is ezt várja. Nem azt várja, hogy tündököljünk a világban. Nem azt várja, hogy mindenki ránk figyeljen. Ugye ma nagyon sok fiatal azért él, hogy aztán egyszer csak szerepeljen a tévébe. Hogy országvilág rá figyeljen. Régen is persze voltak a gyermeknek álmai, de a mai álmok talán nagyon, nagyon rossz úton járnak. Nagyon tévesek. Mert Isten nem azt akarja, hogy mi mindenki előtt, országvilág előtt tündököljünk, hanem azt szereti, hogyha csendben tudunk munkálkodni, ha tesszük a dolgunkat. Mondom, ma nem ez az ideál, az ember ideál, hogy a sztárkultusz mást mutat nekünk. De nekünk szembe kell menni az árral. Nem a világot kell követnünk, hanem az Istennek kell engedelmeskednünk. Felolvasott ige szakaszban Mária elmondja, hogy Isten hogyan munkálkodik a történelemben. Azt mondja az 52. versben, hogy hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt föl. Ezt lehet látni. Ebben az évben is ez megtörtént. Voltak olyan emberek az arab országokban, akik népeket irányítottak, milliárdosok, dollármilliárdosok voltak, és egyik napról a másikra elveszítették hatalmukat. Miért történt ez? Azért, hogy meglássuk mi magunk is, hogy egyedül az Isten az Úr. Ember ideig, óráig fölkapaszkodhat, magas tisztséget is elérhet, de mégiscsak Isten az, aki irányítja a történelmet. Sok mindent nem tudunk megmagyarázni. Talán nincs olyan történész, aki meg tudja magyarázni, hogy miért is omlott össze a Szovjetunió. Vannak ugyan ötletek, de ezek az ötletek, hogyha igazán megvizsgáljuk, kiderül, hogy nem állják meg a helyüket. Nem lehet megmagyarázni. És ez pár évvel ezelőtt történt. Ha megnézzük a történelmet, óriási birodalmak egyik napról a másikra összeomlottak. Persze, mondom, próbáljuk így úgy magyarázni, mindenféle ötleteink vannak rá, de mégiscsak el kell ismernünk, hogy Isten a történelem ura. Isten az, aki irányítja az egész világot. Emberek eljátszhatják, hogy ők az urak, ők irányítanak mindent, aztán valóságban nem így van. De nem csak a mindenséget irányítja az Isten, hanem az egyszerű embernek az életét is. És azt mondja Mária az énekében, hogy Isten éhezőket látott el javakkal, és bővölködőket küldett el üres kézzel. Ez ma is megtörténik. Hogy gazdag ember egyik pillanatra a másikra elveszíti a vagyonát. Sikeres vállalkozó az egyik évben és következő évben csődbe megy. És persze, mondom, lehet magyarázatot találni, de mégiscsak az Isten kezében vagyunk. És azért nagy vigasztalás az számunkra, hogyha szegények vagyunk, akkor is az Isten fölemelhet minket. Ha mi bízunk benne, akkor az Isten megsegít. Isten nem akarja azt, hogy mi szenvedjünk ezen a földön, nem akarja azt, hogy napról napra éljünk, de sajnos szükség van erre. Mert a jó módban megfeledkezünk az Istenről. Ha hirtelen jól megy sorunk, akkor azt mondjuk, hogy minek nekünk Isten? Míg a bajban ő hozzá fohászkodunk. Gondoljon csak mindenki a maga életére, hogy amikor jött a nehézség, akár olyan betegség, mennyire megérinkült a mi hitéletünk. Míg amikor jöttek a szép napok, akkor úgy elfeledkeztünk az Istenről. Hát persze, lehet, hogy kinyitottuk a Bibliát, eljöttünk az Isten tiszteletre, de azért nem volt olyan megtapasztalásunk, mint amikor jöttek a bajok. Amikor imádkoztunk. Nem egyszer egy nap, nem kétszer, háromszor, hétszer, hanem szinte szinten imádkoztunk. És mindig ő hozzá fordultunk. Mert erre van szükségünk, hogy mindig az Isten legyen az első helyen a mi életünkben. Tehát az Isten tudja azt, hogy hogy lehet minket átformálni, a nagyokat is, és a kicsinyeket is ő tudja átformálni. Dániel könyvében olvasunk egy érdekes történetet egy uralkodóról, Nebukadnezzárról. Dániel könyvének 4. fejezetében ezt olvassuk. Ezt mondja Nebukadnezzár. Száműztek az emberek közül, füvet ettem, mint az ökrök, és az ég harmatja áztatta testemet, még olyan hosszúra nem nőtt a szőre, mint a sasnak a tóla, és karmai nem lettek, mint a madaraké. Amikor eltelt ez az idő, én, Nebukadnezár, föltekintettem az égre, és értelmem visszatért. Áldottam a felségest, dicsőítettem és magasztaltam az örökké élőt, mert az ő uralma örök uralom, és királysága megmarad nemzedékről nemzedékre. A föld minden lakóját semminek tekinti, tetszése szerint bánik a mennyseregével és a föld lakóival. Senki sem foghatja el a kezét, és senki sem mondhatja neki, mit csinálsz. Abban az időben értelmem visszatért, és királyságomhoz méltón visszatért tündöklő dicsőségem is. Az udvari emberek és a főurak fölkerestek engem, visszahelyeztek királyságomba. Most azért én, Nebukadnezár, dicsérem, magasztalom és dicsőítem a mennyei királyt, mert minden tette helyes, eljárása igazságos, és meg tudja alázni azokat, akik kevélyen élnek. Ugye megdöbbentő történet. Itt van egy király, egy vezető, Babilónia ura, és megbolondul. Azt kell mondani, hogy majdnem, hogy a zárt osztályra kerül, mert ő korábban saját magát magasztalta. Nem az Isten dicsérte. Azt kell mondani, hogy nagyon fájdalmas eszközt használt az Isten. Az Isten tudja, hogy hogy lehet minket megalázni. Mert sokszor nagyra tartjuk magunkat. Sokszor ugye emlegetjük az Istent, de nem látjuk a magunk helyzetét. Nem látjuk bűnös, elesett voltunkat. Nem kívánja saját magának senki ezeket a helyzeteket, de az Isten tudja, hogy mi válik igazán javunkra. Nagyon kevés királyról olvashatunk a Bibliában, akik igazán odafordultak az Istenhez. És azt mondták, hogy legyen úgy, ahogy az Isten akarja. Dávid király is ilyen volt, akit az Isten át tudott formálni, aki nagyon alacsony helyzetből indult. És mégis az élete végén el tudta azt mondani, amikor a saját fia üldözte Absalom, hogy el kellett menekülnie Jeruzsálemből, és ezt mondja, ha kegyelmes lesz hozzám az Úr, akkor visszahoz engem, és látnom engedi még azt a helyet, meg a lakóhelyet. De ha ezt mondaná, nem gyönyörködöm benned, akkor itt vagyok, tegye velem, amint jónak lát. Ezt ki tudta mondani Dávid? Vajon mi ki tudjuk-e mondani? Hogy legyen úgy, ahogy az Úr akarja. Az imádságainkban, amikor könyörgünk, hogy Uram, segíts meg, gyógyítsd meg a szeretteimet, vajon ki tudjuk ezt mondani, hogy de legyen meg a te akaratod? Dávid eljutott idáig. Isten adja, hogy mi is eljussunk idáig, hogy mindenek közben őt magasztaljuk. És ha jól mennek a dolgaink, akkor se tulajdonítsuk a sikert magunknak, hanem egyedül Istené legyen a dicsőség. A barokk korban, amikor az emberek azért hivalkodóak voltak, és a hiúság az mindenfele elterjedt volt, akkor két zeneszerző, Johann Sebastian Bach és Georg Friedrich Händel minden művének a végére odaírta azt a rövidítést, hogy SDG, Soli Deo Gloria, egyedül Isteni a dicsőség. Olyan műveket alkottak, amelyekre büszkék lehettek volna, és mondhatták volna, hogy igen, mi különbözünk mindenki mástól. Minket dicsérjenek és dicsőítsenek. És mégsem ezt tették. Hanem azt mondták, hogy Isteni legyen a dicsőség. Egyedül az Isteni a dicsőség. Isten, hogy így tudjunk élni. Akármilyen élethelyzetben vagyunk, ha rossz jön, ha jó jön, minden körülmények között az Isten dicsérjük. És ne a panasz, ne az elkeseredés jöjjön belőlünk, hanem a magasztalás. Az Istennek a dicsérete. Amen, imádkozzunk. Istenünk, mindenható Atyánk, Urunk, adj nekünk hálás szívet. Add, Istenünk, hogy ne a világgal együtt keseregjünk és panaszkodjunk, hanem add, hogy minden körülmények között rád tudjunk tekinteni. És add, ahogy Mária dicsért téged, így mi is dicsérjünk. És köszönjük, Istenünk, hogy ahogy Mária szíve alatt hordozott téged, Úr Jézus, így a mi szívünkbe is te beköltözhetsz lélekben. Add, hogy megtörténjen ez a csoda, bár mi nem vagyunk méltók, mert mi is sokat vétettünk, mégis add, Urunk, hogy hozzád tudjunk fordulni. Add, hogy ezen a karácsonyon is ott legyen a mi szívünkbe. Add, hogy a születés csodáját, a lelki újjászületés csodáját mi magunk is átéljük és megtapasztaljuk. Amen.